Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, az új énekesüzetünk 22. énekével dicsérjük Istenünket. Áradj folyó! Foglaljuk el a helyünket. Sok szeretettel köszöntjük a ma megjelent gyülekezetet. Kicsit már nyáriasan vagyunk, mert biztos sokan elmentek már nyaralni, vagy van, aki talán még mindig a képernyőkről néz minket. Lehetséges ez. Egy érdekes ünnepet ünnünk, nem bevett dolog még, ami kultúránkban, hogy apák napja van ma. Nem tudom, ki tudta, hányan tudták, hogy apák napja van. Hadd köszöntjük az apákat, illetve hadd mondjuk azt, hogy a férfi minőség fontos, és hogyha valaki még esetleg természet szerint nem is apa, mégis de férfi, a férfiasságának jelentősége van, a férfi példa, a férfi minőség átadása a férfiaknak ma egyre inkább fontos, amikor még a nem identitásunkban is, mint amit összezavarodunk társadalmi méretekben, tehát nagyon fontos. És köszöntjük az apákat, és köszönjük az apákat, folytassuk az Isten tiszteletünket. Az új énekesfüzetnek az 59. énekével ha mástól már segítség nem jön. Isten tiszteltünk megáldása, megszentelése jöjjön tőled, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igét, hogyan szól hozzánk. Jeremiás proféta könyvéből, a 42. részből és a 43. részből válogatott versekből. Bizony ezt mondja a seregek Ura, Izrael Istene, ahogyan kiárat lángoló haragom Jeruzsálem lakóira, úgy árad ki rátok haragom, ha Egyiptomba mentek. Átok, rémület, szidalom és gyalázat ér utol, és nem látjátok meg többé ezt a helyet. Így szól hozzátok az Úr, Júda maradéka, nem menjetek Egyiptomba. Jól értsétek meg, hogy mire figyelmeztetlek ma benneteket. Amikor Jeremiás végig elmondta az egész népnek, Istenüknek, az Úrnak minden igéjét, amit Istenük az Úr üzen nekik, mindezeket a szavakat. Így szólt Azarjá, Hósajá fia, meg Johánán Káreá fia, és valamennyi kemény ember Jeremiáshoz. Hazugságot beszélsz. Nem üzente tőled Istenünk az Úr, hogy ne menjünk Egyiptomba, hogy ott lakjunk, mint jövevények. Ez a furcsa, rövid ószövetségi passzus. Hát nem tudjuk, hogy még hogyan, miképpen érint meg, akik itt vagyunk. De ebben lesz majd segítségünkre Csere Gábor, aki a Isten üzenetét tolmácsolja közöttünk ma. Imádkozzunk. Áldunk téged, édesatyánk, hogy itt lehetünk ma. Köszönjük az egészségünket, ha még oly relatív is az. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Vagy köszönjük, hogy esetleg otthonról hallgathatjuk, nézhetjük azt a mai üzenetet, amit átadni kívánsz nekünk. Igen, Urunk, ezt szeretnénk kérni most tőled, hogy szólj. Szeretnénk ebben a világban, ami annyira sok bizonytalan hírrel van tele, sok rémhírrel, szeretnénk a te hangodat hallani és abba kapaszkodni. És szeretnénk megkülönböztetni más hangoktól. Kérünk szent lelkeddel, legyél most közöttünk, és így áld meg Gábort, aki az igédet hirdeti, és minket is, ige hallgatókat, hogy érzékeny füllel figyelhessünk rád, hogy meghallhassuk azt az üzenetet, amit nekünk személy szerint adsz. Kérjük a bocsánatodat, Urunk, hogy olyan sokszor pörgünk ezerrel a hétköznapjainkban, olyan sokszor csak nap végén ócsódunk fel, hogy elmentünk melletted. Most azért jöttünk ide, hogy tényleg alkalmunk legyen találkozni veled. Kérünk, édesatyánk, hogy igéddel, szent lelkeddel áldj meg minket, ajándékozz meg minket. Jézusért kérünk, hallgass meg. Amen. Hívjuk Isten szent lelkét segítségül a 234. énekkel. Nyer, kérjük Isten áldott szent lelkét, és aztán így készüljünk az ige hirdetésre, ezt az éneket fennállva énekeljük.
Oh. romlást készít már nékünk. Könyörüljünk!
Kedves gyülekezet, Istennek azt az igéjét, amelynek alapján szeretnék igét hirdetni, prédikálni, azt kérem, hogy leülve hallgassátok meg, a szokásosnál kisé hosszabb, és legyen az a fő szempontunk, hogy tudjunk rá figyelni. Jeremiás síralmaiból olvasok a 3. fejezetből, 49. verstől az 57. versig. Ez egy ószövetségi panaszének. Panaszének abban az értelemben is, hogy egy közösség panasza szólal meg benne, de olyan értelemben is, hogy a szerzője, a próféta, ő is sír, jajong, nagy kínokat él át. Hát ezekről szeretnék majd a későbbiekben szólni. 3. Ez egy verses költemény, ami itt az új fordításunkban nyilván nem alap nélkül. 3 verszakokra osztottak fel, és én 3 verszakot választottam ki a könyvből, mert én úgy éltem át, vagy úgy értettem meg, hogy ebben a 3 verszakban szinte az egész könyv benne van, megtaláljuk, és akkor majd így szeretnék a 3 verszak alapján szólni. Akkor így hallgassuk meg figyelemmel, nyitott szívvel. Jeremiás síralmai 3. fejezet 49. verstől olvasom. Szemem szüntelenül könnyezik, megállás nélkül, míg le nem tekint és meg nem látja a mennyekből az Úr. Fáj a lelkem, ha látom városom lakóinak sorsát. Vadásztak rám, mint a madára, ellenségeim ok nélkül. Verembe taszítottak engem, és köveket dobtak rám. Összecsapott a víz a fejem fölött, már azt mondtam, elvesztem. Segítségül hívtam nevedet, Uram, a verem mélyéről. Meghallottad szavamat, ne fogd be a füled sóhajtásom és kiáltásom előtt. Közeledtél, mikor kiáltottam hozzád, így szóltál, ne félj. Isten szent lelket egy áldotta az ige hirdetését, meghallgatását, befogadását. Ámen. A nyári időszakban ószövetségi igékről szólnak majd az Isten tiszteleti prédikációk, és ennek a jegyében egy bevezető gondolatot hadd mondjak. Nem tudom pontosan, hogy a jelenlévők és akik néznek minket, ők hogyan állnak ezzel a kérdéssel, de az a tapasztalatom, hogy nagyon sokan vannak gyülekezet járó, igével táplálkozó keresztény testvérek, akik nem nagyon szeretik, hogyha az Ószövetség a textus, mert az durva, az kemény, az elavult, különböző dolgokat lehet mondani erre, de nem a negatívumokat szeretném sorolni, hanem inkább szeretnék egy kis megmagyarázni egy részt, és egy kis kedvet támasztani az ószövetségi textusokhoz is. Hát ugye ott kezdem, hogy a mi szentírásunk az ószövetségi és újszövetségi szentírás. A kettő összetartozik szorosan, a kettő egymást magyarázza. Én hiszem és vallom, és így tapasztaltam meg életem során, hogy nem lehet igazán mélyen megérteni az újat, ha az ót nem ismerem, és fordítva is igaz, mi újszövetségi evangéliumi szemmel olvashatjuk és érthetjük meg az ót. Számunkra az Ószövetség is Krisztusra mutat, és a megváltót hozza el számunkra. Nem is szeretnék erről többet beszélni, valamire hadd emlékeztesselek benneteket, evangéliumi történetek, az Úr Jézus feltámadása után, mikor megjelenik tanítványok a tanítványoknak. Ugye szinte mindenhol, nekem most a Lukásban az Emmausi tanítványok jutnak eszembe, megy velük az úton, beszélgetnek, és mi történik beszélgetés közben? Megmagyarázza neki a Szentírás igéket. Mózestől kezdve valamennyi prófétán át így olvassuk. És az emmausi tanítványok hallgatják, és megértik, hogy ki a megváltó. Amikor Jézus ott az emmausi úton magyarázza nekik az írást, az Ószövetséget magyarázza, mert akkor még új szövetség nem volt. Hát ha az Úr Jézus ezt alkalmasnak találta, ha ennek segítségével akkor keresők tanítványá lettek, és megértették azt, hogy Jézus a Krisztus, akkor azt gondolom, hogy ez nekünk is elég elegendő érv, és egy nagyon jó példa és egy meghívás, hogyha Isten szent lelke egy kicsit segít itt a össze-vissza beszédemet, akkor mi is bizonyos értelemben ilyen emmausi megújulással mehetnénk haza ma vasárnap az istentisztelet végén, milyen jó is lenne ez. De hát ezért imádkoztunk, és ezt kérjük az Úrtól, hogy segítsen meg. És akkor most elkezdeném a konkrét igének a magyarázását, de ez sem olyan egyszerű, mert amikor egy-egy ilyen ószövetség igét felolvasunk, akkor mindig kell hozzá egy történeti magyarázat valamennyi. És ez sem biztos, hogy mindenki könnyen veszi, mert lehet, hogy száraz, lehet, hogy hosszadalmas, nem érinti az életemet. De lehet, hogy nyitott kapukat döngetek, és senki nincs most ebben a pillanatban ilyen köztünk, de akkor döngetem a nyitott kaput, és hadd mondjam azt, hogy amikor megnézzük, hogy abban az időben, ugye a Krisztus előtt 600-as évekről van szó, abban az időben mi történt, milyen volt az akkori történelmi helyzet, azt nekünk elsősorban nem azért jó megnézni, hogy tudjuk, hogy mi történt akkor, ez sem haszontalan. De elsősorban ezt azért jó tudni, mert így értjük meg az igét, és akkor az ige a mai időkben, az én, a ti személyes életetekben tud, biztosan tud adni megoldást. Történelmet általában az iskolában sem azért tanulunk, mert az olyan érdekes, hanem de mindig arról álmodoztam, hogy bárcsak lennének minél többen olyan történelem tanárok, akik meg tudják szeretetni a történelmet. Itt nézek történelem tanárokra. Az óriási dolog, abból tanulunk. Számomra ez a legnagyobb értéke a történelem témának. Na hát, mikor is hangzik el ez az ének? Körülbelül abban az időben, amikor hosszas politikai, társadalmi problémák következtében a választott nép, a zsidó nép már egész kicsire zsugorodott, már a főváros Jeruzsálemet is meghódították, a társadalom legfelső rétegének a javát kitelepítették. Babilonba hagytak még ott egy kevés előkelőt, egy kevés ügyintézőt, vezetőt, és ennél több iparost és fölművest. Tehát már a pusztulásnak a küszöbén álltak. Ugye sokat lehetne beszélni arról, hogy miért jutottak el idáig. Én 3 pontban mondanám el ezt, de csak azért, hogy ebből is tanulságunk legyen a mai időkre. Ugye az első, egy megüresedett, eltorzult vallás élet. Félreértették az írásokat, de nehogy azt gondoljátok, hogy most én könnyelműen és könnyű helyzetben itt 2021-ben ostorozom őket. Ez velünk is előfordulhat, hogy félreértjük az írásokat. Sokféle oka lehet ennek. Kiürült, üres lett a hitéletük. Az egyéni hitélet és a közösségi hitélet is. Hát akkor nem úgy hívtuk, hogy egyház, de most így fogalmazom, az egyház élet. Ma ez nem fordulhat elő, ma is előfordulhat. És hogyha üres lesz, merev, látszattevékenységgé válik az én hívő életem, annak volt, ugye most is vannak következményei, akkor is volt. Akkor elindul az életemben egy iránytévesztés. Akkor nem abba az irányba halad az életem, amiben kellene, ami az én utam, ami Istentől való, nem könnyű mindig megtalálni, de van ilyen, hanem valami más irányba. A céltévesztettség állapota ez. És nem áll meg a történet annál, hogy X, Y, akinek kiürült a hitélete, neki kezd a teljes, az élet minden területén kezd egy kicsit sodródni, hanem ennek mindig társadalmi vonatkozása is vannak. Akkor elkezd betegeskedni az emberi társadalom. Először észrevétlenül, aztán egyre jobban, és ha egy társadalom eléri a betegségnek egy bizonyos szintjét, akkor utána ez a történelmi tanulság, általában ezek a társadalmak, országok, rendszerek összeomlanak. Megint kérdezheti valaki, hogy hogyan jön ez ide az evangéliumhoz, semmi közöm a társadalomhoz, hát én hívő életet élek a belső csendes szobában, ez igaz, az a kút, az a forrás, oda megyek az Isten igéért, hogy a Szentlélek újítsa meg az életemet. De hát, mint ember, valamennyien a társadalom tagjai vagyunk. Ha az én életem gyengül, megroppan, akkor a te életedet is érinti. Lehet, hogy nem közvetlenül, de biztos, hogy érinti. Mintha egymáshoz lennénk kötve, egy szoros, nagy szövevényben. Tehát fontos dolog ez. Tovább lépnék, tehát megtörtént ez a bomlás. És az Isten népe nyomorúságos helyzetben van. A végső pusztulás, szétszóratás előszobájában, vagy annak a küszöbén. Két nagy hatalom között élnek. Ugye ez erről is érdemes beszélni, még mindig kérem ebben a melegben a figyelmeteket, mert ennek is lehet kihatása az életünkre. Két nagy hatalom között élnek. Az egyik keletre, észak-keletre, ami ebben a történetben éppen babiloni birodalom, és Egyiptom délnyugatra. Két nagyhatalom között lenni, hát az egy nehéz helyzet. Megint megkérdezhetitek, hogy mi köze ennek az evangéliumhoz, és az Isten igéjéhez, a hitélethez. És egy nem mellébeszélésként, de egy kicsit hadd példálozzak azzal, sokan olvastunk róla, többet tudhatunk róla lengyel barátaink történelméről. Lengyelország különös helyzetben van, két erős szomszéd között, egyik oldalon a németek, másik oldalon az oroszok. Szinte az egész történelmük nem szól másról, hogy valamelyik szomszédelen védekezni kell, de a tragikus időkben előfordult, hogy a két szomszéd egymást versenyezve írtották, pusztították őket. És hogy hol ebben az evangélium? Hát ott éltek. Ebben a helyzetben kellett megérteni a Krisztus útját. Ebben a helyzetben kellett nem eltévedni, nem eladni a lelkemet erre vagy arra az oldalra. Ebben a helyzetben kellett megbocsátani, vagy bocsánatot kérni, bűnbánatot gyakorolni. Ebben a helyzetben kellett a reménységet elkérni. Nem légüres térben vagyunk keresztény emberek, az a döbbenetes benne. Rendkívül nagy kérdés volt ez akkor is zsidók számára, hogy Babilonhoz húzzunk, vagy Egyiptomhoz. András felolvasta a lekciót Jeremiás könyvéből, egy nagyon érdekes történet. Azt is mondhatnám, hogy egy igehirdetői kudarc. A próféta megkapja a lélek által az üzenetet, és azt az ott hagyott maradék népet, aki még ott maradt a hazájában, arra inti Isten nevében, hogy ne menjetek Egyiptomba. Ugye ez lett volna egy könnyű menekülési útvonal. Leigáztak bennünket az egyik oldalról Babilonból, bár akkor is mondták a proféták, hogy ez bekövetkezik, és miért következik be, és hogy mi most a feladat, de nem, az túl nehéz, mert meg kellene alászkodnom, bűnbánatot kellene gyakorolnom, van egy könnyebb út, menjünk, emigráljunk Egyiptomba, az úgyis ellenséges viszonyban áll, ami ellenségünkkel Babilonban, egy ilyen emberi ügyeskedés. Itt sem akarok könnyen ítéleteket hozni, mert ha én akkor élek, nem tudom, hogy mit tettem volna, kegyelem, hogy én nem kerültem ilyen csapdába. De döbbenetes az a kis két részlet, még emlékeztetlek rá benneteket, sőt, még kicsit hadd idézzek vissza belőle, amit hallottunk a lekcióban. Elhangzik a prófétai igehirdetés. Miért? Ne értsük félre. Lehet, hogy dörgedelmes volt Jeremiás. Lehet, hogy szigorú volt, de az igehirdetésnek mindig az a lényege, hogy megmentsen, megszabadítson. Ő is azért mondta, Istennek ez a terve, szabadító Isten ő az Ószövetségben is, csak mi nem látták olyan kézzelfoghatóan, mint mi. Miről szól az igehirdetés? Bizony ezt mondja a seregek ura, ha Egyiptomba mentek, átok rémüleg szidalom és gyalázatér utol, és nem látjátok meg többi ezt a helyet. Így szól hozzátok az Úr, Júda maradéka, ne menjetek Egyiptomba. Ne menjetek, ez volt a lényeg. És egy pár sorral később olvassuk a reakciót, ezért mondtam ilyen keserni és humorral, hogy egy igehirdetői kudarc, mit olvasunk utána? Amikor Jeremiás végig elmondta az egész népnek, Istenüknek, az Úrnak minden igéjét, így szólt Azarjá, az egyik főember, az egyik hangadó, hazugságot beszélsz, nem üzente tőled Istenünk az Úr, hogy ne menjünk Egyiptomba. Egészen döbbenetes, tragikus szól az ige, és visszaszólnak, hogy hazugságot beszélsz, nem mondta ezt az Isten. Egy kicsit megint hadd hozzam mai időkbe, a mi életünkbe közel. Vajon nem fordulhat elő most is? Nem fordult elő néha-néha mi életünkben is, hogy valamit hallottunk. Tudtam talán, hogy az Isten mondja, de ezért azért nem akartam, hogy az úgy legyen. És akkor jön a magyarázkodás. Lehet, hogy udvariasabb voltam. Lehet, hogy nem mondtam XY lelkésznek, vagy kedves keresztény testvérnek, hogy te hazugságot beszélsz. Lehet, hogy kimagyaráztam magam, hogy hát igen, szépen beszélsz, igen. Tehát ez nem vonatkozik, mert én ezt nem akarom. Ez egy olyan agyafurtabb, udvariasabb módja, de ugyanúgy nem indulok az Úr intésére, hívására. Lezárnám ezt a témát azzal, hogy és akkor itt megint hadd mondjam azt, hogy legyen mai üzenet, ugye most nem Egyiptom és Babilon van, de én a lényeget abban látom, hogy a két út között az volt a nagy különbség, hogyha Egyiptomba mennek, az könnyebb, egy gyorsabb megoldás. És még egyszer, nem kell megalázkodni, nem kell bűnbánatot gyakorolni. Az egy könnyebb megoldás. Vajon nem fenyegete bennünket időnként, hogy keressünk könnyebb megoldást, ami egyszerűbb, ahol nem kell megalázkodni, mert bár az Úr Jézus, itt van rögtön az evangélium, ugye ő maga is alázatos volt, és nekünk is ezt az utat, ezt a pályát kínálja, és erre hív minket, de az sokszor nehéz. Az alázatosság, ugye hát erről már sokat beszéltünk, végigvettük közelmúltban más igéket, hegyi beszédet, az nem a gyenge ember tulajdonsága, aki Isten által, Istentől ihletetten alázatos, az erős. Az nem gyengeség, de mégse szeretjük, mert azt gondoljuk róla, hogy gyengeségnek látják. Mi sem menjünk ilyen értelemben Egyiptomba soha, de itt pozitív értelemben hadd fogalmazzam meg, mert ez megint új szövetségi hangvétel, hogy nem csak arról van szó, hogy valahova ne menjek, hanem az a lényeges, hogy van hova mennem. Kegyelmes az Úr, lehet zörgetni, lehet keresni, megnyugtatik. És elküldte az egyszülött fiát. Megvan a kegyelem útja, az irgalom útja, az újjászületés lehetősége. Azt ígértem, hogy a felolvasott, az alapigéből felolvasott három verszakról mondanék valamit, ha még bírjátok ebben a melegben. Három verszak, három gondolat, olyan, mintha ezek lennének a vázlatpontjaim. Ugye mit hallottunk az első verszakban? tehát Siralmak könyve, 3. fejezet, 46. verstől, 49. verstől, bocsánat. Szemem szüntelenül könnyezik, megállás nélkül, verszak végén, fáj a lelkem, ha látom városom lakóinak sorsát. Az Ószövetség nagyon-nagyon kollektív üzenetekkel van tele. A mikorunkban nagyon gyakran az egyén hitéletével foglalkozunk csak, vagy túlnyomóan. Ez természetes is, hiszen Isten előtt megállni csendben az a belső szobai történés, a megtérés, naponkénti megújulások, azok kétszemélyes történetek. Ő van, meg én. Ez minden időben igaz. De abban a pillanatban, hogy meghallom a hívást, és elindulok az ő útján, ő már a fele baráthoz irányít. Nem így fogalmazta meg, nem így summázta a törvényt, vagyis kicsit bővebben fogalmazok az egész Ószövetséget, megváltunk. Szeresd az Urat teljességedből, ez a belső szoba, ez a kétszemélyes történet, de utána rögtön odakül a másik emberhez, és szeresd fele barátodat. És ezért soha nem maradhat a hitéletünk ilyen egyéni, csak csendes belső szoba tevékenység. Mindig kiküld minket a másikhoz. Mert különben a szeretet értelmetlenné válik. Hogyan tudok szeretni valakit, aki nem érdekel, akitől elzárkózom. Számomra gyönyörű szép, mindig engem megráz, hogy lehet siratni a népét. Ugye, Biblia irodalmat forgató emberek, olyanok is vannak köztünk, olvashatnak arról nagy vitáról, a tudósok vitatkoznak azon, hogy a Siralmak könyvét Jeremiás írta, vagy Jeremiásnak valamelyik tanítványa, én ezt nem tudom. Számomra nagyon kedves az, hogy Jeremiás írta, hiszen az egész költemény annyira Jeremiás lelkivilágáról és életéről szól, és azt hiszem, hogy ez a lényeg. Na most én azért róla példálódzom. Ő hosszú évtizedeken át tartó prófétai tevékenysége alapján, ő annyit csalódott, annyi megaláztatás érte, ismerjük a történeteket, életveszélyben volt, megaláztatásban, verembe dobták, kigúnyolták, élete végén erőszakkal ez az Egyiptomba menekülő, a könnyebb utat választó párt megfogta, mint egy emberrablás, és elvitték magukkal. Na most egy ilyen ember, ő is ember volt. El tudott keseredni, a Jeremiás könyvében olvassuk, hogy tudott sokszor lázongani, átkozódni, hogy miért születtem meg, egy ilyen életet miért adtál nekem, Uram. Nem volt könnyű az élete, ő nagyon sok pofont, rágalmat, szeretetlenséget, gúnyt kapott a honfitársaitól, azoktól, akiknek a szolgálatára küldetett. És ezeket az embereket így tudja siratni. Ugye érezzük, hogy megint itt vagyunk az evangéliumoknál. A Szentlélek az Ószövetségben is Szentlélek volt, most is az. Tudunk-e nélküle olyan emberért sírni, aki gyötör, utál, aki ellenség? Én azt hiszem, hogy ez a lélek nélkül nem megy. Ugye milyen gyönyörű, hogy ezt a népséget őket siratja. Évtizedeken át figyelmeztette őket, semmitbe nem vették. És amikor jön az összeomlás, akkor nem butogat, hanem siratja őket. Nem ad nekik igazat, de fáj neki a másik fájdalma. Az apostoli megfogalmazásban együtt sír a sírókkal. Persze, amikor örül a másik, akkor meg együtt örülünk velük. Érdemes itt megint elgondolkodni, hogy mennyire fáj nekem a másik ember bukása. Sokszor azt tapasztalom, velem is előfordult ez már többször az életem során, hogy láttam egy nagy bukást, és az ember kicsit megmondja a vállát, hát természetes, annyit mondtam neked, miért nem hallgattál rá. Hát ez a következmény. Ez egyfajta törvényeskedés. Hiába a szám mondja, hogy Úr Jézus Krisztus, meg Szentlélek, de ha a gondolkodásom, a cselekedeteim törvényeskedő, ezt csináltad, megérdemled, akkor nehogy félreértsétek, ilyen ószövetségi lettem. A számon Jézus, gondolkodásom, az a félreértett ószövetség, nem az igazi, hanem az a félreértett, a parancsok gyártása, a másik megbélyegzése. Nagy kegyelem, hogyha tud nekünk fájni a másik ember nyomorúsága, akár bukása is. Tovább lépek a második verszakban, abból is hadd idézzek. Vadásztak rám, mint a madára, ellenségeim, ok nélkül. Összecsapott a víz a fejem fölött, már azt mondtam, elvesztem. Sőt, kihagytam, de hadd olvassam. Verembe taszítottak engem, és köveket dobtak rám. A népét is siratja, de mivel ő is ember, van egyéni sírnivalója is. Hát azt nem lehet kibírni, hogy az embert a verem mélyére taszítják, kővel dobálják, akkor azért megrendül az ember. Volt-e már ilyen pontja az életeteknek, vagy volt-e a környezetetekben olyan, aki elért ilyen mélységeket? Emberek vagyunk, véges az erőnk, és juthatunk ilyen helyzetbe, és akkor olyan jó az az őszinteség, amit Jeremiásnál olvasunk, hogy ő kimondja. Uram, ez borzasztó, nem bírom tovább, vége van. Az, hogy a verem mélyén kuksol, az itt azt jelenti, hogy emberileg vége van, kimerült. Mi merjük-e vállalni időnként, hogy kimerülünk? Ha nem szoktatok kimerülni, az az Isten kegyelme. Én sem sűrűn merülök ki, de azért előfordult már néhányszor. És az is egy kegyelmi pillanat, amikor ezt be tudjuk látni, hogy most, Uram, nincs több erőm, nincs több ötletem, még az imádság is nehéz, minden nehéz, segíts. De akkor ebből a helyzetből egy nagyon ügyetlen, de nagyon őszinte jajszó felszállhat, és az mindig, mindig segít. Akkor is segített, most is segített. Ja, megint aktualizálhatjuk, hogy hálátlanok voltak Jeruzsál vagy Jeremiással szemben, de nem csak vele szemben, általában profétákkal szemben. Ma ez változik? Én azt hiszem, hogy ma sem változik. Ma is nagyon sok, dagadóan sok a hálátlanság az életben, és nem is szabad azt elvárnunk. Ha érzed, hogy az embertársad, a fele barátod hálás, és viszonozza a szeretetet, az egy plusz ajándék, azt meg kell becsülni, és én azt is hiszem, hogy az Úristen gondoskodik, ahogy azért mindig kapunk annyi szerető támogatást, amennyire szükségünk van. De azért veszteségünk is van. Nem lehet úgy végigjárni azt a földi utat Krisztus követőjeként, hogy ne éld át azt, hogy több a hálátlanság, és több a piszkálódás, a szeretetlenség. Te beleadtál sokat, és nem kapsz annyit. Ez benne van. És becsapnánk magunkat, és egy rajongó tévtanítás lenne, azt mondanánk, hogy ez hiányzik. Jézusra hadd utaljunk. Ő mennyit kapott vissza azért a szeretetért, amit hozott nekünk? Mit tudunk, most még keményebb leszek, de magamra alkalmazásról. Mit tudok én visszaadni Jézusnak azért, amit ő velem tett? Az a kis ügyetlenkedő, vívő élet, hogy próbálom követni, azzal őt ki tudom fizetni? Nem lehet kifizetni. Azért beszélünk kegyelemről. Ez fantasztikus dolog. Ilyen, ami megváltunk. Hadd olvassak fel a zsidó levélből egy részletet, legyen még egy kis új szövetség, apostoli szó. Zsidókhoz írott levél 11. fejezetében olvassuk ezt. Hitvallókról, mártírokról, nehéz sorsú hithősökről szól itt a felsorolás 11. fejezetben. Megkövezték, megégették, szétfűrészelték, kard élre hányták őket, juhok és kecskék bőrében bujdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve, sínlődve azok, akikre nem volt méltó a világ. Tehát vannak olyanok, voltak olyanok, akikre nem volt méltó a világ. A proféta is ilyen volt. És mégis megkapta őket a világ. Ez az isteni többlet, ez az Isten kegyelme. Az utolsó verszakhoz értünk. Segítségül, tehát ott a veremben, a verem fenekén vagyunk, a kétségbeesésben. Segítségül hívtam nevedet, Uram, a verem mélyéről. Meghallottad szavamat, kettős pont, most az Úr beszél, ne fogd be a füled. Milyen érdekes, a prófét, akiről azt gondolnánk, hogy mindig talpon van hitben, vele is előfordulhat, és velünk is előfordulhat, hogy Isten ott kezdi a vigasztalást, hogy ne fogd be a füled, halld meg a vigasztalást. Én ezt sokszor átéltem, magam életében is, vagy alkoholisták között, Dömösön. Van olyan lelki állapot, hogy nem akarom a jó hírt meghallani. Próbáljuk mondani előről, hátulról, hogy szeret az Isten, mit tett érted, van jövőd. Nem, az nem létezik, és látom rajta szinte fizikai lőgös, hogy bezárja magát. Valamiért ő nem akarja, szenvedni akar, vagy ki tudja, a rossz bűntudat mardossa. Ki kell nyitni a fülünket. És csodaszép az utolsó szó, a segítségért kiáltó jajongó próféta mit hall? Ne félj! Ez az Isten üzenete, ne félj. Hát ez egyszerre sok, egyszerre kevés. A legtöbb egyébként azt mondja az Úr, hogy ne félj. Amikor Jézus is megjelenik, akár a feltámadott Jézus, ne féljetek. Békesség néktek. Ne félj, ebben minden benne van. Lehetne félnem, nagyon sok okom van rá, és mégsem kell félnem. Lehet nem félnem, lehet egy lélek által megújított olyan életem, amiben megjelenik a félelem, de nem az az alaphang. Az Isten szeretete kiűzi, teljesen kiűzi a félelmet. Nem mindig könnyű ezt hittel elfogadni, úgyhogy én ezt úgy fogalmaznám, hogy amikor szól az ige, hogy ne félj, az egy hitre vezető, hitre buzdító szó. Nem, mert hitre akkor van szükségünk, amikor nem látható dolgokról kell bizonyosságban lennünk. És hát nagyon sok mindent nem tudhatott itt a próféta. Azt mondja neki az Úr, hogy ne félj. Tehát gondoljuk meg, hogy tudta ő, hogy mégis hogyan oldódik meg az élete? Hogy talán bűnt vallanak az egyiptomi pártagja, és visszamennek szépen az Úr útmutatása szerint? Vagy nagyon-nagyon könnyű lesz majd az élet, újra felépül Jeruzsálem, elindul a kultusz a templomban? Vagy neki egy boldog, nyugodt öregkora lesz majd a tanítványok körében? Sok mindent elképzelhetett volna, ezt nem olvassuk az igében, csak az én agyam mocorog. Nem lett szép, nyugodt öregkora. Szinte egy ember rablás áldozata lett. Elvitték a másképp gondolkodók, az ellenfelek. Házi rabságban tartották, hogy hát azért nem bántunk, mert próféta vagy, de befolyásolunk, hogy hova mész, mit csinálsz. Nem tudta, hogy hogyan tovább, de egyet tudott, hogy vele az Isten. Én ezt szeretném kívánni mindnyájatoknak, hogy ha szól az életetekben az Úr, és az Úr szól, akkor a lelkével támogat, magyaráz, az mindig ott van, és azt mondja, hogy ne félj, kívánom magamnak, nektek is, hogy akkor az legyen elegendő nekünk. Ne kezdjük tovább kapirgálni a jövendőt, hogy nem félek, ha ezt meg azt elintézed. Nem félek, ha megértem, hogy hogyan tovább. Nem félek, hogyha nem terhelsz meg még jobban. Nem félek, ha lesz kényelmes egyiptomi útlevél, ha megkapom a beutazási vízumot. Ha lesz valami könnyített változat, nem félek. Adja meg Isten azt minnyájunknak, hogy ne keresgéljünk, ne alkudozzunk, higgyük el neki azt, hogy ha ő azt mondja, hogy ne félj, akkor az úgy van, mert teljes szeretetével velünk van, megváltott minket, és örök életre akar elvezetni, ez az ő akarata. Amen. Isten igéjére válaszképpen énekeljünk a 226. énekünket. A nagy melegre való tekintettel azt kérném, hogy az első verszakot énekeljük, jó kedve zenészek. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Krisztus, megvallottuk neked most énekelt imádságban, hogy nincs senkihez, akihez mehetnénk, egyedül te vagy az. Könyörgünk hozzád a segítségért, hogy tudjuk megérteni, amit meg kell értenünk. Tudjunk megbékélni abban, amiben meg kell békülni. Tudjuk megérteni minnyájan külön-külön is, hogy mit jelent számunkra veled együtt járni az utat. Kérünk, hogy újítsd meg a hitünket, vagy adj hitet, ha még kételkedünk. Kérünk, hogy a szeretetre is taníts bennünket. Adj nekünk gyakorlatias, ötletgazdag szeretetet. És kérünk, hogy a felelősséget egymás iránt erősíts meg bennünk, hogy tudjunk örülni egymással, és tudjunk sírni egymással, és egymásért. Őrizd meg bennünket a véleményektől, a lapos, felületes kritikáktól, szeretetlenségtől. Bocsáss meg, hogy ezt annyiszor elkövettük. Ments meg bennünket attól, hogy törvényeskedővé váljunk, de attól is ments meg bennünket, hogy könnyelművé váljunk. Köszönjük, Urunk, hogy a kérést meghallgatod, és szeretném még eléd vinni betegeinket is, a gyülekezetben többen is súlyos betegségben szenvednek. Könyörülj rajtuk, adj nekik, ha te is úgy akarod, adj nekik gyógyulást, adj nekik lélekben, testben erőt, adj nekik békességet, és erősítsd meg a családtagokat is, a körülöttük élő szeretteiket. Köszönjük, hogy amikor nincs más eszközünk, ennyi még maradt, hogy ezt elmondhatjuk. Urunk, áldunk téged, dicsérünk, magasztalunk téged, mert méltó vagy rá. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteletünk záró éneke következik, az új énekeskönyv 74. éneke, és utána fogadjuk majd az áldást. Thank you.
már a holnapra remít. Áldásod, Atya, rám bő árjait. Hűséget végtelen, hűséget végtelen, minden nap új áldás árad reám.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk mindnyájunkkal. Amen. Áldás, békesség, további szép vasárnapot, viszontlátásra.